Ebben az előadásban a különféle közegek hatásáról mondanék néhány nagyon lényeges gondolatot. A különböző anyagok atomokból, molekulákból épülnek fel, amelyekről közismert, hogy elektromágneses térben valamilyen elmozdulást végezhetnek például. Erre később látni fogunk néhány roppant egyszerű modellt. Tehát nagyon lényeges gondolat az, hogy az atomokból és molekulákból kiindulva épülnek fel a különféle közegek. Mivel atomi szinten, a molekulák szintjén ezekre a kis elemi részecskékre hat az elektromos, a mágneses vagy az elektromágneses tér, abból az következik, hogy magára a teljes közegre is valamilyen hatást fog ez gyakorolni. Vagyis maga a közegnek a behelyezése valamilyen elektromos, mágneses vagy elektromágneses térbe, az bizony hatással lesz a kialakuló eredő elektromágneses térre. Azokat a relációkat, amelyeket már helyel közzel megbeszéltünk, amelyek például ilyen nagyon egyszerű alakot öltenek, ahogy beszéltük, D egyenlő epsilon szor E, B egyenlő mű szor H, vagy J egyenlő szigma szor E, ezeket konstitúciós relációknak hívjuk. Ezek leírják az anyagnak, a közegnek a viselkedését elektromos, mágneses, vagy éppen elektromágneses közeg vagy tér esetében. Teljesen általános esetben a D és az E között valamilyen kapcsolat van. Ezt ilyen írott D betűvel jelöljük, és egy kapcsolós zárójelbe tesszük teljesen általános esetben. Ez azt jelenti, hogy egy olyan modell áll rendelkezésre, amelynek bemenete az elektromos térerősség vektora, kimenete az elektromos eltolás vektora, és a kettő között valamilyen kapcsolat van, ez pedig egy modell. Elképzelhetjük ezt úgy is, mint egy fekete doboz, amely fekete doboznak ez a bemenete, ez a kimenete, és ebben a dobozban valami történik, képlet, valamilyen függvényhalmaz leírásával, amelyet ez az írott D betű reprezentál. Ez lehet roppant egyszerű, hogy látni fogjuk majd, például ez a képlet, de ez lehet nagyon bonyolult is, amelyet valamilyen modell ír le. A másik konstitúciós reláció a mágneses térerősség és a mágneses indukció között van, ez ilyen írott B betűvel szokás jelölni. A harmadik konstitúciós reláció pedig az elektromos térerősség, illetve az áramsűrűség között van. Tehát ezek az általános leírások, amelyek akármilyen egyszerű vagy éppen bonyolult modellt tartalmazhatnak. A legegyszerűbb esetben a közegnek a modellje lineáris. Lineáris, illetve izotrop. A linearitás azt jelenti, hogy egy egyszerű kapcsolat van, egy szorzat kapcsolat van a D és az E, a B és a H, vagy a J és az E között, tehát D egyenlő epsilon szor E, ahogy azt már többször említettük, B egyenlő mű szor H, illetve J egyenlő szigma szor E. A mágneses karakterisztikánál maradva a linearitás azt jelenti, hogy a B és a H közötti kapcsolat átmegy az origón, és végig egy egyenes. Olyan, mint az Ohm törvény. Az Ohm törvény egy villamosmérnöki szakmában közismert lineáris kapcsolat a feszültség és az áram között. Ugyanez a helyzet lineáris esetben a B és a H között. Tehát ez jelenti a lineáris anyagjellemző. Az izotróp anyagjellemző azt jelenti, hogy mindhárom irányban, a tér mindhárom irányában, tehát az X, az Y és az Z irányban is, ugyanez a kapcsolat áll fenn, tehát a dx és az ex között dx egyenlő epsilon szor ex, ezt ide felírom, hogy az egyes komponensek között ugyanaz a kapcsolat van, dy egyenlő epsilon szor ey, és dz egyenlő epsilon szor ez. Tehát nem különbözik az egyes irányokban az epsilon értéke, ezt jelenti az izotróp, egyszerű esetben lefordítva. Az epsilon, nagyon jól tudjuk, hogy két tag szorzata, epsilon nullának és epsilon r-nek a szorzata. Az epsilon nulla értéke 8,854 x 10 a mínusz 12-en farád per méter. Ezt úgy gondolom illik tudni az elektrodinamika témakörében. Az epsilon r értéke 1 és 10 között van, és néhányat kigyűjtöttem, csak hogy lehessen látni, hogy ezek az értékek mekkorák. Bakelitnál ez nagyjából 5. Kuminál 2, 3, papírnál 3, olajos papírnál 4, PVC-nél 3,2, porcelánra 6, és a transzformátor olajra 2. Tehát ezek az értékek úgy gondolom, hogy azért fontosak, hogy lehessen érzékelni, hogy az epsilon R-nek az értéke azért nem olyan nagy szám. Az epsilon permittivitás nevet viseli, más szóval dielektromos állandó. A B-egyenlő műszor H-ban a mű értéke mű nullászor mű R, ahol a mű nulla az 4 pi x 10 a mínusz 7-en Henry per méter, ez a permeabilitás. A mű R értéke az jóval nagyobb, mint az epsilon R értéke, százat, ezret, vagy esetleg még nagyobb értéket, például 10 000-et is felvehet, természetesen attól függ, hogy milyen anyagi jellemzőről van szó. És így egyenlő szigma szor E, ahol a szigma az a vezető képességet jelenti. Tehát ezekről már korábban volt szó. Ha a karakterisztika nem lineáris, akkor az epsilon, a mű és a szigma az függ jelen esetben az E-től, a H-tól és az E-től. Egy nagyon egyszerű kapcsolat például egy telítéses karakterisztika, amely nem lineáris. Ez olyan, például egy arkusztangens karakterisztika nagyon jól leírhatja a különböző úgynevezett lágymágneses anyagok viselkedését, amely tükrözi a telítődést. Ugye a telítődés azt jelenti, hogy hiába növeljük valamilyen határon túl a H értékét, a B értéke nem növekszik minden határon túl. Ez a telítődéses karakterisztika. Ilyenkor a μH gyakorlatilag egy nem lineáris függvény. Ettől lesz a modell nem lineáris, de továbbra is lehet izotróp, ami azt jelenti, hogy az X, az Y és a Z irányokban ugyanaz a karakterisztika lesz igaz. Lehet aztán lineáris anizotróp. Az anizotrópia azt jelenti, hogy az egyes irányokban ezek az értékek különbözőek lehetnek. Nem lineáris anizotróp, amikor az egyes irányokban például más jellegű vagy más alakú nem lineáris karakterisztika épül fel. Tehát ezek az alapvető modellek. A legegyszerűbben foglalkozunk elektrodinamikában a BSC szintjén, ez pedig a lineáris és az izotrop közeg. Tehát, hogy egy egyszerű, például B-egyenlő műször H érvényes az X, az Y és a Z irányokban. Ha egy kicsit általánosítani szeretnénk, akkor a D az epsilon nullászor E plusz P formában írható fel. A P az a polarizáció vektora. Például nem szeretnék túlságosan belemenni a részletekbe, csak a legfontosabb információkat felírni. A P az felírható epsilon nullászor kap ki szorozva E-vel. Ez a betű itt a görög ki betű, ezt így szokás jelölni. Ez az elektromos szuszceptibilitás, és az 1 plusz ki az gyakorlatilag az epsilon R értékét adja meg, amiről viszont itt már korábban volt szó. Tehát itt a P az epsilon nullászor a ki, ezt így kell leírni, szorozva E-vel, és így kapjuk meg ezt a fenti formulát, hogyha a P helyére behelyettesítjük ezt. A jobban ismert minden bizonyal a B egyenlő mű nullászor H plusz M, ahol az M az a mágnesezettség vektorát jelenti, és gyakorlatilag az M nagyon hasonlóan az előzőekhez képest felírható például mű nullászor kappa szorozva H, aminek eredményeképpen kapjuk ezt a felírástól, 1 plusz kappa lesz a mű relatív értéke. A kappa az a mágneses szuszceptibilitás jelenti, ahogy említettem, a ki az elektromos szuszceptibilitás. A mű relatív értékéből azonban három csoportra tudjuk osztani a mágneses anyagokat. A mű R alapján lehetnek diamágnesek, paramágnesek és ferromágnesesek az anyagok. Az első kettőben a mű relatív értéke az nagyon közel van egyhez, ezeket általában nem is nevezzük igazi mágneses anyagoknak. Diamágneseknél a mű relatív egynél kisebb, paramágneseknél egynél nagyobb, de nagyjából ez az érték egy. A fizikai részletekbe ennél jobban nem szeretnék belemenni, mert az már az anyagtudomány témaköre lenne, de érdemes tudni, hogy dia, para és ferromágneses anyagok vannak. Ferromágneses anyagoknál a mű relatív értéke egynél sokkal nagyobb, ez a százas, ezres, esetleg tízezres nagyságrendbe esik, tehát valóban nagy számértékről van szó. Hamarosan látni fogjuk, hogy a ferromágneses anyagok úgynevezett doménekből vagy domenekből épülnek fel. A domének olyan tartományok, amelyek például egy vasban helyezkednek el, millimétertől centiméter nagyságrendig terjed, tehát például a méretük, tehát elég kicsinyek, elég nagyok is lehetnek ezek a domének, amelyek úgy viselkednek, hogy egy térfogat azonos irányba mutató mágnesezettséggel rendelkezik. Tehát ez egy nagyon fontos felosztás, és a doméneknek a bemutatására az úgynevezett Barkhausen kísérlet nagyon jót mutat, ennek érdemes lehet esetleg utána nézni, utána gondolni. A villamosmérnöki szempontból a ferromágneses anyagok rendkívül fontosak, a villamos gépeket, transzformátorokat, motorokat, generátorokat alapvetően ferromágneses anyagból építik fel, ugye amelyek tudják terelni a fluxust, illetve meg tudják növelni ezeket a különféle elektromágneses térjellemzőket, tehát rendkívül fontos szerepet töltenek be. Tehát a konstitúciós relációknál a lineáris izotróp közegekkel fogunk foglalkozni, ezt szeretném kiemelni. Ugyanakkor érdemes tudni, hogy vannak más típusú leírások, más típusú anyagok is, de talán ezzel a legegyszerűbb számolni, és a későbbiekben is csak ilyenekkel fogunk foglalkozni. Az előzőekhez még hadd tegyek hozzá annyit, hogy az epsilon esetében, tehát a különféle szigetelő anyagok esetében két fontos adat van még az epsilon relatívon kívül, a kritikus térerősség értéke, amiről már volt szó, hogy e fölött, a térerősség fölött különféle fizikai folyamatok indulnak el a szigetelőkben, amelynek eredménye az, hogy ezek esetleg átütnek, innentől kezdve megszűnik a szigetelő jellege, illetve a fajlagos ellenállás is egy nagyon fontos fizikai paramétere ezeknek a szigetelő anyagoknak. Nézzük meg a következőkben azt, hogy vajon ezek az atomok, molekulák úgy nagy vonalakban hogy viselkednek ezekben a szigetelőkben, illetve a ferromágneses anyagokban. Na most, itt láthatunk például egy molekulát, amely tartalmaz valamilyen pozitív és negatív töltést, és hogyha az elektromos térerősség kívül nulla, akkor ezek teljesen rendezetlenül állnak, tehát egymás hatását, ha úgy tetszik, kioltják. Hogyha dipólusok vannak valamely anyagban, azok szintén rendezetlenül állnak, és a rendezetlenség eredménye az, hogy egymás hatását kölcsönösen kioltják, tehát ilyen értelemben nincs hatása az elektromágneses térnek, illetve a közegnek vissza a térre. Ha viszont az elektromos térerősséget megnöveljük például ebben az irányban, ami azt jelenti, hogy ezen az oldalon pozitív töltéseket, ezen az oldalon negatív töltéseket kell elképzelnünk, hiszen definíció szerint ez az elektromos térerősség iránya, akkor ezek a molekulák bizony elfordulnak, ahogy itt lehet látni, alakjuk eltorzulhat, úgyhogy a pozitív vonza a negatív részt, a negatív oldal a pozitív részt, és ezáltal ezek a molekulák dipólussá válnak, vagy éppen a dipólusok, ahogy jól lehet látni, befordulnak ebbe az irányba. Tehát egyfajta átrendeződés, mozgás történik meg az anyag szerkezetén belül, és ez a dipólus jelleg rendkívül fontos. Ennek az lesz az eredménye, hogy ez az oldala például ennek az anyagnak negatív lesz, ez az oldala pozitív, és belül létrejön egy elektromos térerősség, egy belső elektromos térerősség, amelynek az iránya ellentétes a külső térrel, és ez értelemszerű, hogy visszahat a külső, például homogén térerősségre. Tehát ez az egyszerű magyarázata annak, hogy ha valamely anyagot, most szigetelőről beszélünk, szigetelő anyagot elektromos térbe helyezünk, akkor az megváltoztatja például a homogén teret, vagy akármilyen teret, amelybe éppen azt behelyezzük. A mágneses anyagokról is, pontosabban a ferromágneses anyagokról is legyen egy ilyen képünk, hogyha például elképzelünk egy ferromágneses vasdarabot, például egy ilyen téglalap alakú testet, amelyben vannak úgynevezett domének. Ezek a domének olyan területek, ahogy említettem, például milliméteres, de akár centiméteres nagyságrendű területek, térfogatok is lehetnek, amelyekben az egyes elemi dipólusoknak az iránya ugyanolyan. Tehát például ez a térfogat jellemezhető egy ilyen mágnes ezettséggel, de ennek legyen meg a párja itt. Tehát ez a kettő egymás hatását kioltja, ez legyen mondjuk ilyen irányú, ennek a hatása ezáltal ellensúlyozva van. Tehát, hogyha a külső tér az nulla, akkor ezek a dipól, ezek a domének úgy állnak be, hogy egymás hatását kölcsönösen kioltják. Azt mondjuk, hogy az anyag lemágnesezett állapotban van, és ilyenkor, hogyha a H nulla, akkor a B is nulla, illetve a mágnesezettség nulla, lemágnesezett állapotban van az anyag. Ez egy nagyon fontos állapota, kívülről nem mágneses. Hogyha hát elkezdjük növelni, itt a nyilakkal próbáltam szemléltetni, kisebb, nagyobb, még nagyobb mágneses tér alakul ki, akkor az történik, hogy ezek a kicsi domének, mint az iránytűk megpróbálnak beállni a külső mágneses tér irányába, tehát ez egy kicsit jobban elfordul ebbe az irányba, ez egy kicsit jobban elfordul ebbe az irányba, ez már elkezd beforogni például így, így elfordulni, ez pedig mondjuk így. Ha tovább növeljük ezt a teret, a külső teret, akkor a beállás egyre erőteljesebbé válik, azért egy kicsit még nem úgy rajzolom, hogy mindegyik pontosan beáll, de egyre jobban és jobban beállnak a külső tér irányába, sőt, ezek az úgynevezett domén falak, az egyes domének közötti elválasztó falak elmozdulnak, és például egy kicsit rendezettebb struktúrát ölelnek fel. Ennek az lesz az eredménye, hogy a mágneses indukció, a B, növekszik a mágneses térerősség növekedésével, de ez a kapcsolat nem lineáris, és ahogy így lehet látni, ilyen telítődéses jellegű görbét fogunk kapni. Ezt úgy hívják, hogy első mágnesezési görbe. Bizonyos könyvekben szűzgörbének is hívják, én megmaradnék az első mágnesezési görbe elnevezésnél. Tehát ez lesz az első mágnesezési görbe, amely megadja a H és a B között az egyértelmű kapcsolatot. Itt telítődésről beszélünk, mert hiába növeljük a H-t, a B értéke csak nagyon kicsit fog változni, itt arányos a mű nullásszor H-val érezhető, hogy ez egy nagyon kicsi érték, mert a mágnesezettség értéke az nem tud tovább növekedni ott értéknél. Az ez az állapot, amikor ezek a doménfalak gyakorlatilag eltűnnek, és valamennyi domén egy irányba áll be. Érezhető, hogy ez az az állapot, amikor hiába növeljük a külső teret, a mágnesezettség nem fog nőni, viszont az indukció nőni fog mű nullásszor H-nak megfelelően. Most, hogyha meg akarjuk magyarázni ezt a karakterisztikát, akkor kezdjük el például csökkenteni a külső mágneses teret, azt fogjuk tapasztalni, hogy nem ezen a görbén fog így visszahaladni, tehát az anyagot nem fogjuk tudni lemágnesezett állapotba vinni egyszerűen úgy, hogy a mágneses térerősséget csökkentjük, hanem azt fogjuk látni, hogy egy másik ágon ebbe az irányba fog csökkenni a mágneses, bocsánat, az indukció értéke. Ezt a pontot itt remanens mágnesezettségnek, remanens indukciónak hívjuk, és BR-rel szokás jelölni. A remanencia az a maradót jelenti, tehát hogyha eltüntetjük a külső térerősséget, akkor az anyagban marad valamiféle remanens mágnesezettség. Ez egy nagyon fontos állapot, hogyha a kemény mágnesekre, egész pontosan az állandó mágnesekre gondolunk, akkor ez az az állapot, ami az állandó mágnesek szempontjából rendkívül fontos, hiszen felmágnesezzük az anyagot, megszüntetjük a külső teret, és ezen a ponton megmarad az anyagnak a mágnesezettsége, illetve az indukciója. Így állandó mágnessé tehetünk valamit. Ezt sokszor érezhetjük, hogy hiába csökken le a külső tér, az anyag úgy viselkedik, mintha egy darab mágnes lenne, egy mágnes rúd lenne. Hogy ezt eltüntethessük, ellenkező irányba meg kell növelni a mágneses térerősség értékét, és ezen a ponton eljutunk a koercitív térhez, amit HC-vel jelölünk, itt lesz az indukció értéke nulla. Aztán tovább növelve a külső tér értékét csak ugye negatív irányba, akkor eljuthatunk megint egy terítéshez, ugyanúgy, mint az előbb, és körbejárva kapjuk az úgynevezett, ezt egy kicsit csúnyán rajzoltam, kapjuk az úgynevezett hiszterézis karakterisztikát. Hiszterézis karakterisztika. Ahogy lehet látni, ez egy bonyolult függvénykapcsolat, bonyolult kapcsolat a H és a B között, azért, mert különböző ágai vannak, különböző paraméterértékeket kap meg, sőt, olyan tulajdonsággal is rendelkezik, hogyha például itt ezen a ponton megállnánk és elkezdenénk növelni a mágneses térőség értékeket, akkor nem ezen az ágon mennénk vissza, hanem egy ilyen másik ágon jutnánk el ide. Vagy hogyha itt megnöveljük a mágneses térőséget eddig, és csökkentjük, akkor ilyen kisebb hurkok alakulnak ki. Ezeket minor hurkoknak is szokás nevezni, amelyekben elsőrendű, magasabb rendű is van, ez például egy elsőrendű, mert a fő hurokról indultunk el, és kaptunk egy elsőrendű minor hurkot. De természetesen, hogyha elsőrendű minor hurokról elindulunk, akkor magasabb rendű hurkokat is kaphatunk, tehát egy nagyon bonyolult kapcsolat is felépülhet itt, attól függ, hogy a H-nak milyen a függvény, milyen az idő függvénye, tehát ez egy egész bonyolult függvény kapcsolat is lehet ebből kifolyólag. Erre modellek léteznek, hogy ezt a HB kapcsolatot leírjuk, néhányat felírnék a teljesség kedvéért. Magyar vonatkozása van az úgynevezett Prezac modellnek, ez egy nagyon fontos modell, de sokan alkalmazzák a Giles-Atherton nevezetű modellt. Alkalmazhatunk különféle egyértékű karakterisztikákat, mint ez az úgynevezett arcus-tangens típusú karakterisztika, és a sort lehetne folytatni, de talán ez a kettő a legfontosabb a hiszterézis modellek világában. Néhány görbét szeretnék még mutatni. Hogyha valamilyen anyaggal dolgozunk, például transformátornál, generátornál, motornál, akkor általában egy függvénykapcsolatot kapunk a mágneses térerősség és az indukció között, amelyeket a gyárban, ahol ezeket az anyagokat gyártják, ezeket lemérik és táblázatok formájában közzéadják. Ez nagyon lényeges például a tervezés szempontjából. Tehát ilyen görbéket kell elképzelni, amikor ezeket a modelleket ténylegesen alkalmazzuk. Itt egy állandó mágnesnek a karakterisztikának egy részletét láthatjuk. Ezt azért szeretném mutatni, mert a koercitív tér értéke itt 50, de a mértékegysége kiloamper per méter, tehát ez egy nagyon nagy érték lehet, és látható a remanencia az olyan 1,2 tesla körül van. Az ilyen anyagokat, amelyeknél nagyon nagy a koercitív tér, úgynevezett kemény mágneses anyagoknak hívjuk, amelyeknél sokkal kisebb, azokat lágy mágneses anyagoknak hívjuk. Azt gondolom, hogy egyértelmű, hogy kemény mágneses anyagokból készítik az állandó mágneseket, viszont a transformátorokban, villamosgépekben maga a vastest az lánymágneses anyagból készül. Tehát kemény mágnesek, illetve lágymágnesek vannak a villamosiparban.